Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Weber Gábor, Formula 1-es szakkommentátor. A következő szűk egy órában a 2018-as világbajnoki szezonról és a 2019-es várakozásokról, változásokról beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm a meghívást.
Kezdjük azzal, hogy amikor 11 futamot nyer valaki a lehetséges 21-ből, tehát ez ugye 50% feletti eredmény a világbajnok Lewis Hamiltonnál, akkor szóba jöhet bárki más, mint a szezon legjobb teljesítményt nyújtó pilótája?
Hát nem nagyon. Nyilván az elmúlt időszak Mercedes hegemóniáját nézve mindenki szívesen mondaná azt, hogy de, van más, de ebben az évben nem volt más. Tehát, hogyha ezt csak pusztán teljesítményre bontjuk le egyes futamokon nyújtott teljesítményekre, nem is eltekintük ettől az 50% fölötti győzelmi rátától, akkor is azt kell mondjam, hogy a legjobb teljesítményt az egész évet tekintve, a szituáció keménységét tekintve, a helyzet, a nyomást tekintetében nyújtott jó teljesítmény szempontjában, mert ugye hátulról van egy-egy nagy megvillanás, néha Charles Leclerctől kezdve jó néhány olyan esetet föl tudnánk hozni az évben, azért abból sem volt olyan sok, amikor azt mondhatjuk, hogy valaki kiemelkedőt alkotott. Az egészen más a 16. vagy a 12. vagy a 8. hely környékén kiemelkedőt alkotni, azért ott pontosan tudod, hogy pontokért mész, néhány pontért, még a dobogó közelsége sincs benne, hogy a Sergio Perez fogott egyedül dobogót a kis csapatok, vagy a középcsapatok közül egész évben. Szóval más, amikor a győzelmi nyomás van rajtad, meg a világbajnoki cím jelentett a nyomás.
Hamiltonnak nem nagyon volt drasztikus, döntősúlyosságú hibája sem a szezonban.
Most gondolkodom, nem sok. Talán volt olyan hétvége a szezon első harmadában, amikor Bakuban szokás szerint nem megy jól.
És így is nyer.
Most sem. Így is nyer, de azért ott a szerencsén, nagyon sok minden a szerencsén múlt ezen a hétvégén. De igazából rossz hétvégéje a Bakuin kívül nagyon kevés volt. Vagy volt olyan futam, például az osztrák, amikor azért nagyon a saját lábába lőtt, és előjött azért néhányszor, és a rádió beszélgetéseken lehet ezt tetten érni, amikor Hamiltonnál előjön a zavar okozta, hogy mondjam, információ hiány, és ezáltal megváltozik a beszéd tónusa is. Ezt pontosan tudod, hogy mire gondolok, de szerintem mindenki.
Igen,
igen, a maga módján, azt akartam mondani, hogy ő máshogy ideges mondjuk, mint Fernando Alonso, aki szintén egy elég nehéz eset ilyen szempontból, de Sebastian Vettel sem külön. De talán Hamilton az, aki a leginkább hát most nem fogok szimpatikusat mondani, de azért kimondom, ilyen hiszterikus ruham közeli állapotba kerül, amikor nem úgy alakulnak a dolgok. De kevés ilyen volt, viszont amikor volt, azt nagyon meg tudjuk jegyezni. Hozzá kell tennem, hogy ezek ellenére, amikor minden klappolt, vagy amikor majdnem minden klappolt, akkor tökéletesen összerakott mindent, és azért az is hozzátartozik ehhez, hogy ahhoz, hogy kevésszer kerüljön az ember olyan helyzetbe, hogy elveszítse a fonalat, ahhoz rendkívül összeszedetnek kell lenni, és nagyon-nagyon pontosan, és jó kell vezetni az egész hétvége során időmérőn, versenyen. Még akár a szabad edzéseken is, amikor az autó beállítása a tét, és Hamilton ilyen szempontból majdnem 100%-os munkát végzett idén.
A szezon második felében kiváló volt. Az első felében volt, aki azt mondta, hogy nem volt azért mindig annyira meggyőző, különösen az idény első futamain, és itt most nem az ausztrál nagydíjra gondolok, amelyet megnyerhetett volna a biztonsági autó nélkül. Ugyanakkor például Kanadában nem ment olyan jól, mint szokott, az egyik kedvenc pályája a sok kedvenc közül, tehát ott sokat is nyert, és végül is nem volt esélye a dobogóra kerülésre. De a szezon második felében talán csak Mexikóban jött zavarba.
Igen, a mexikóit azt azért vegyük ki a képből, mert ott a Mercedes nagyon nehéz helyzetben volt a gumikezeléssel, az megoldhatatlan volt. Tehát mindenkinek volt olyan hétvégén, mint például a Red Bulloknak mondjuk pont Bakuban, Azerbajdzsánban, amikor egyszerűen nem tudták működési tartományba hozni a gumikat a verseny, és ugyanez volt a Mercedes gondja Mexikóban, ott bármelyik versenyző ülhetett volna az autóba, és ugyanígy a Ferrari is járt így néhány versenyen, ha már azt gondolom, hogy talán a Ferrari volt a legagresszívabb gumikezelés, a legjobb gumimelegítés az övék volt az egész évet tekintve, amit ha versenyeket átlagolunk. De ezt nagyon nehéz így kijelenteni, mert az évad végére emlékszünk, akkor teljesen egyértelmű Red Bull henger volt a gumikezelés szempontjában. Tehát ott a Red Bull talált el valamit az évvégi fejlesztéseivel, meg azzal, hogy az autóját megértette 2018-ban, a szezon utolsó harmadára, ott ellépett a Mercedes-től és a Ferrari-tól abból a szempontból, hogy a gumikból hogy hoznak ki 100%-ot. De az év átlagát tekintve talán a Ferrari volt ez a legtöbbször a legközelebb. A Mercedesnél meg ebben volt egy felfelé ívelő pálya, és pontosan ez a felfelé ívelő pálya volt az, aminek köszönhet aztán Lewis Hamilton. Erre jól tudott támaszkodni a nyári szünetet követően, és piszok jól használta ki azt, hogy a Mercedes is egyre jobban feljavult.
Melyik volt a legjobb kaszni ebben az évben? a háromból, mert ugye azért a Red Bull se felejtsük el. Sokan azt mondják, hogy ha abban egy másik motor van, akkor világbajnok lett volna a csapat.
Az év végére azt gondolom, hogy a Red Bull volt a legjobb kaszni, de nagyon szoros küzdelem a három csapat között. Az látszott, hogy mennyi múlik, hogy adott hétvégén kit tekinthetünk a legjobbnak. Ugye emlékezz vissza a Ferrari mellényúlására Szingapúrtól, ami tartott egészen az amerikai nagy díjig. Ott úgy tűnt, mintha hirtelen majdnem, hogy nem középcsapattá, de hogy az élcsapatoktól lemaradva elkezdtek szenvedni valamivel, amit aztán ilyen varázsütésre megint visszataláltak, amikor kivették a fejlesztéseket az autóból. És innentől kezdve ez egy annyira szoros versenyfutás volt az első három között. Azt mondom, hogy Red Bull nem kezdte rosszul az évet, de volt egy visszaesés, amikor az első fejlesztési lépcsők megjöttek komolyabban mondjuk Barcelona környékén. Akkor látható volt egy Red Bull visszaesés, annak ellenére, hogy nyilván Monacót dominálták, de az várható volt.
És azt érdemes is kivenni ilyen szempontból.
Abszolút, tehát azt tegyük félre, mert az benne volt a pakliban, de hogy Szingapurt meg nem tudták úgy dominálni, hogy egyébként bíztak volna benne, mert addigra már nagyon sokat lépett előre a Mercedes gumikezelésben, és a Ferrari, és egyébként motor teljesítmény szempontjából, meg a Red Bullnak talán az évelei lett volna jobb, és jó is volt az évelei teljesítményük egyébként, ha megnézzük a százalékos elmaradásokat, akkor az évelején messze nem szerepeltek annyira rosszul, utána mondom, volt egy visszaesés. És aztán a nyári szünet után talált be igazán a Red Bull, mert Monza várhatóan nem feküdt nekik, és ez így is volt, tehát a Monzában volt talán az éves egyik legrosszabb teljesítményünk, de az nyilván a motor erőhiány.
De az utána lévő mélypontból felálltak.
És utána viszont abban nem csak, hogy fölálltak, hanem azt gondolom, hogy ha az év utolsó 5-6 versenyén kezdődött volna a szezon, akkor egy jelentősen más szezonképet látunk volna. Még akkor is lehet, hogy Lewis Hamilton a világbajnok, és nem lehetett volna a Red Bullnak valós esélye, de hogyha ezen a szinten kezdi a Red Bull az évet, akkor nagyon komolyan beleszólt volna már eleve a Vettel Hamilton küzdelembe.
A Ferrari sokszor úgy tűnt, hogy a legjobb, különösen nyáron, és akkor sem nyert futamokat, Vettel, illetve a csapat különféle hibái miatt. Voltak itt ugye kisebb hibák, voltak időmérős bakik, voltak nagyobb hibák, mint például Vettelnek a német nagydíjon elszenvedett kiesése, ugye nem maga a technikai hiba volt probléma, hanem az, hogy 25 pontjába került, és még Hamiltont is helyzetbe hoztam. Tehát a világbajnoki cím szempontjából sokan azt emelik ki. Szerinted mi volt a sorsdöntő?
A Hockenheiminek nagy jelentősége volt, még akkor is a pontok szempontjából minden pontnak ugyanannyi a jelentősége, ott sok ment el, de azt gondolom, hogy inkább lelkileg volt nagy jelentősége a Hockenheiminek, és önmagában az nem kényszerítette volna a térdre a Ferrarit, de az, hogy ahogy mondtad, hogy akkor, amikor ő nekik állt volna a zászló, vagy érezhetően ők voltak a hullám tetején, tehát a hullámvölgy után jött egy hullám csúcs, és azt a hullám csúcsot, vagy a hullám csúcsaikat nem tudták jól meglovagolni.
Ugye ez 4-5 futam is volt, 4-5 verseny hétvége, amikor a Ferrari zsinórban nyerhetett volna.
Ez így van, sőt, ez többször is előjött az évben, tehát itt nem a Ferrari Mercedes erő sorrend, az folyamatosan hullámzott az év közben. Néha beleszólt a Red Bull, de azért alapvetően egy nagy hullámzást láttunk. Mercedes, Ferrari, tényleg, hogy a delfinek ugrálnak felváltva ki a vízből. Körülbelül ez látszott a görbéken is. És a nagy különbség az volt, hogy a Mercedes a saját hullámcsúcsait nagyon jól használta ki, nagyon jól maximalizálta, a hullámvölgyekben jól mentett. A Ferrari pedig a saját hullámcsúcsain egyetlen nem tudott maximálisat nyújtani, mindig valamilyen probléma volt, akár rajtuk kívülálló, mint egy esős futam, egy esős időmérő, ahol egyébként a Mercedes autója jobban szerepelt mindig. Vagy jöttek ezek a hibák a Vetteltől vagy a csapattól, és innentől kezdve ez egy nagyon egymásnak ellentmondó irányt vett a Mercedes hatékonysága, legalábbis a saját erősségei kihasználása szempontjából, és amikor a gyenge hétvégéig vannak, akkor hogyan óvják meg, vagy hogyan veszítsenek a legkevesebbet. Ferrari pedig pont az ellenkezőt nyújtotta, és ebből jött ki az összkép, hogy olyan fölénnyel nyerte Lewis Hamilton ezt a VB-t, hogyha csak a ponttáblázatot nézzük, vagy ezt, hogy több mint a versenyek felét megnyert, hogy azt mondhatnánk, hogy ez egy sima év volt. Pedig ha végig gondoljuk a szezont, akkor ez egyáltalán nem volt egy sima év, ez egy nagyon szoros fejfej melletti csata volt köztük.
78 pont lett a különbség végül, azután, hogy Hamilton azért kapott ajándékgyőzelmeket ebben a szezonban, azt tegyük hozzá, tehát a 11 sikerből nem mind a 11-et önerőből nyerte meg, illetve a maradék 10-ből pedig nyerhetett volna például a szezonnyitó ausztrál nagydíjon, de Hamilton semmiképpen nem lehet elégedetlen. A legnagyobb sikerét a legtöbb szakíró mégiscsak a monzai futamra teszi, amikor is mindkét Ferrarit le tudta győzni, Vettelt pedig teljesen kibillentette.
Igen, ez egy másik futam, aminek komoly jelentősége volt lelki tényezők szempontjából a világbajnoki cím kimetelében, és ugye ez egész valóban valahol Hockenheim környékén kezdődött, azzal az eldobott Vettel győzelemmel, vagy lehetséges Vettel győzelemmel, ami helyett nullázott, és Hamilton nyert. Aztán jött a magyar nagydíj, ami megint csak nagyon a Ferrari-nak állt, és akkor leesett az első az időmérőn. Ennek következtében megint olyan pozícióba került a Mercedes, hogy aztán meg tudták óvni Hamilton győzelmét, és nem jelentett rá veszélyt egyik Ferrari sem. Aztán jött Belgium, ahol jött egy viszonylag sima Ferrari győzelem, és úgy tűnt, hogy azért ez a Ferrari henger, ez beindulhat, és azért még komolyan, akkor nem volt nagy a pont hátránya még Vettelnek, tehát még ott abszolút azt éreztem én magam is. Belgium után egy olyan Monza, ahol akár egy sima kettős Ferrari kettős győzelem is benne volt, és ugye meg is volt az első rajtsor a Ferrariknak, és pont ezért volt ez egy nagyon-nagyon fontos győzelem lelki szempontból Hamiltonnak és a Mercedesnek, mert hazai pályán úgy verték meg a Ferrarit, hogy gyakorlatilag mindenki előre odaadta volna azt a futamgyőzelmet a Ferrariknak.
Lewis Hamiltonnak ez volt az 5. világbajnoki sikere, és itt most már nagyon-nagyon sok rekordot tört. Jó néhányat persze még Michael Schumacher. Legtöbb világbajnoki cím, legtöbb futamgyőzelem. Ugye ez a két legfontosabb mutató talán. Persze a pole pozíciókról is beszéltünk, de abban Hamilton tulajdonképpen az elmúlt években zseniális volt, és mindenkit lekörözött. Van-e olyan rekord, amelyre Hamilton nem pályázhat a fontosabb csúcsok közül?
Hát őszintén megmondom, nem is nagyon... Tudom, hogy melyek azok a fontos rekordok, amit egyébként szóba jöhetnek, és Hamilton már nem érheti el. Nyilván a legfiatalabb világban meg hasonló.
Ezekről már lecsúszott, illetve megelőzték.
Lecsúszott, de hogy igazából azt mondom, hogy mind a VB címek, mind a futamgyőzelmek tekintetében teljesen reális, hogy megdöntse Michael Schumacher rekordját. Nem itt ennek, azt gondolom, egy versenyző szempontjából nem ez határozza meg, hogy a mennyire korszakos versenyző. 5 világbajnoki címmel, akkor is a minden idők egyik legjobbja vagy, ha nem döntöd meg az abszolút rekordokat.
Ha most visszavonulna, akkor is így lenne.
De aktív versenyzőket persze ott van az ember fejében, holott azt gondolnánk, hogy Lewis Hamilton számára ez a mindenféle cím begyűjtése nem annyira fontos, mint Sebastian Vettelnek, aki köztudottan nagyon számon tartja ezeket, és minden ilyenre nagyon rámegy. Hamiltonnál ez nem volt érezhető, és mégis ahogy közeledik ezekhez az abszolút rekordokhoz, úgy jön az ki azért, hogy neki ezek mégiscsak mennyire fontosak. Amikor ezek szóba kerülnek, akkor pontosan tisztában vele, hogy mennyinél tart, mennyire van még. Kicsit olyan óvatosan fogalmaz, de az látszik, hogy azért valahogy neki is fontos. Tehát amennyire Kimi Räikkönenről nem tudnánk elképzelni, hogy bármilyen adat, bármilyen rekord egyszer is megfordult a fejébe. És ő akkor is boldog lesz, hogyha ezzel az egyvilágbajnoki címével fogják majd számon tartani. Hamiltonnál ez motivációs tényező, és egyébként ez veszélyesebbé is teheti az elkövetkezőkre, mert azt gondolhatnak, hogy jó, meg volt már 5 VB cím, most már mi az, amiből újra táplálkozik, és ez lehet az, mert ez még mindig elég messze van ahhoz, hogy nagyon jól és összeszedetten kell menni több szezonon keresztül. És ez megadja az esélyt arra is, hogy bármennyire is akár ezt pedzegették, vagy saját maga is tett már erre utalás, hogy nem is biztos, hogy ezután lesz már újabb szerződés a Forma 1-ben, miután meghosszabbította a Mercedes-es kontraktusát, de azt gondolom, hogy pontosan ez adhat okot arra, hogy egy későbbi, akár egy Ferrari is elszerződés, amit már az a jó néhányan megpedzegettek, mert alapvetően benne van a levegőben, hogy van egy ekkora klasszis a mezőnyben, és nem vezetett soha a Ferrari-nál, ez nem nagyon fordult elő a Forma 1 történetében.
Világ életében Mercedes motoros autókat vezetett, és vezetett sikerrezőmmel. Ugye egy gyári Mercedes-szel ez a mostani korszak adja magát, de korábban a McLaren is Mercedes motorra volt felszerelve, és bár abban az időben nem volt akkora fölény, sőt volt, amikor a Mercedes motor nem is számított a legjobbnak minden egyes évben, de mégiscsak azzal szerezte az első VB címét a Formula 1-ben, és a korábbi időszakából is azért nagyon erős a Mercedes-es kötődés.
Abszolút, ez a kötődés megvan, de minél tovább van valaki egy helyen, annál inkább előjön benne az, hogy mi lenne, ha máshol is megpróbálnám, és Hamilton szerintem van annyira erős, és van annyira motivált fejében, hogy egy Ferrari-s váltást azért megmerjen lépni.
35-36 évesen? Simán. Vagy 37?
Én ebben nem kételkedem, itt csak motivációs kérdés van, meg az, hogy addig megszerzi a Ferrari azt a nagyon áhított világbajnoki címet, egyéni címet, mert valljuk be őszintén, ha a Ferrari csapatbajnok is lett volna, azzal nem nagyon lettek volna kisegítve. Tehát az egy ilyen szépségtapasznak jó lett volna, de hát mindenki az egyéni címekre hajt, és az egyéni címek jelentik a non plus ultrát a Forma 1-ben. Hogyha Vettelen nem tudják megszerezni 2020-ig, van rá 2 évük, ugye akkor 21-ben jönnek az új szabályok, ami jelentősen megváltoztathatja majd az erőviszonyokat, és egyébként a Forma 1 összképét. Most, hogyha jól emlik, akkor 2020 végéig hosszabbított Lewis Hamilton, nem véletlenül. Én azt gondolom, hogy az új érában, hogyha addig Vettellel nem nyer a Ferrari, akkor majdnem most borítékolni merném, hogy akkor Lewis Hamilton lesz az, aki 2021-től a Ferrarit vezeti.
Ki bírhat egyébként még 2 szezont Sebastian Vettel és a Ferrari kapcsolata? Hogyha a következő idény nem sikerül, maradhat 20-ra szerinted?
Hát kérdés, hogy akar-e maradni 20-ra, hova tud tovább lépni? Ugye az alonzói kérdés merül fel itt is, hogy
igen,
ha nem a Ferrari,
után távozott.
Akkor mi? Nincs visszaút a Red Bullhoz, az már nagyon Verstappen csapata, és a Mercedesben nyilván, amíg Hamilton ott van, egy helycserét ugye sokan vizionálnak, hogy milyen jól néznek ki, hogyha Vettel menne a Mercedesbe, Hamilton a Ferrarihoz, de hát ehhez nagyon sok csillagnak kell abszolút együtt állnia, hogy ez így jöjjön ki 2020-ra, hogy idő előtt váltsanak és egymás csapatába menjenek. Azért ne felejtsük el, hogy a gyári Renault még mindig nem írnám le annak ellenére, hogy semmilyet nem mutattak az elmúlt 3 évben, és idén sem, ami alapján azt mondanád, hogy egy nagyon meredek fejlődési görbével ők már ott lihegnek a többiek sarkában.
És a motor a fő probléma, az látszik.
És a motor a fő probléma, és az is látszik, hogy egyelőre nem újabb koncepcióváltás született. Ugye Monzába jött a C-specifikáció, majd októberben jött a koncepcióváltás. Ez ugye nem mond túl sok jót el a helyzetről, mert ha jön egy új specifikációjú motor, ami csak a Red Bull használ, a gyári csapat be sem vet, mert azt mondja, hogy nem elég megbízható. Majd utána kukázzák az egészet, nem erre a motorra alapozzák 2019-et, akkor az még avatatlan szemlőnek is azt mondja, hogy itt megint nem találtak el valamit, és megint elkezdtek egy új irányba menni, és semmi garancia nincs rá, hogy az jó irány lesz. Én nagyon szeretném, ennek ellenére abszolút joggal ostorozom a Renault-t, mert egy gyári csapatként 600-700 alkalmazottal bőven a középcsapatok lehetőségei fölött, és bőven a fölötti pénzmennyiséggel, még akkor is, ha nem a Ferrari, Mercedes és a Red Bull színvonalán, de sokkal többet költhetnek, mint mondjuk egy Force India, ami most már ugye nem Force India, és ki tudja, hogy mi lesz a neve. Nekik sokkal előrébb kellene tartani, és még akkor is pontosan tudjuk, hogy az utolsó néhány százalék a legnehezebben behozható. Tehát, hogyha el is jutottak volna oda, hogy néhány tizedre vannak a top csapatoktól, na ott még azt a néhány tizedet megtalálni rendkívül sok. De amikor egy másodpercre vagy, meg másfél másodpercre vagy, hát az átlagos lemaradása, ha jól rémlik fejből, akkor 1,4% volt a legközelebb, amire a Renault jutott az egész évben. Tehát a top csúcs teljesítményük az 1,4%-os lemaradás volt az adott hétvége legjobb idejéhez képest. Annál csak rosszabbak voltak, átlagban 2% körül lemaradással. 2% az rengeteg. A Red Bullnak volt ilyen 0,6-0,7%-os átlagos lemaradása körülbelül, és a Red Bull is messze volt rengeteg futamon. Nyilván a Renault motornak köszönhetően elsősorban. Tehát a Red Bullhoz több mint kétszeres távolságban voltak, mint amennyire a Red Bull volt az élmezőtől.
Ez általában 2 másodperc, vagy 1,6-1,7.
Hát igen, pályahoztól függően, és azért szeretek százalékra átszámolni, amit persze hirtelen nehezen visszafordítható, mert pontosan a pályahosszok az eltérő köridők miatt nehéz köridőkülönbségből kiindulni, mert nem ugyanazt jelenti a Hungaroringen, mint Spában, vagy Suzukában, vagy akár mondjuk Ausztriában, Red Bullringen. De az tény, hogy 1%-on belül kellene már rég lenni a Renault-nak ahhoz, hogy onnantól kezdve megfelezve már csak 0,5%-ra, és ha 0,5%-ra vagy, akkor nyerőképes autód van néhány futamon, amikor úgy alakulnak a körülmények. Ha 1%-ra vagy, akkor dobogóképes autód van. 1,5-2%-ra volt folyamatosan a Renault, úgy, hogy azért ez már a 3. évük volt, és itt kellett volna lássunk valami komolyabb előrelépést. Az, hogy negyedikek lettek, az a szerencséjüknek köszönhető, mert hogyha a ház kicsit jobban használja ki az erőforrásait, meg a lehetőséget, ami abban az autóban volt, egyértelműen a Haas volt a negyedik legjobb autó, vagy hogyha a Force Indiától nem veszik el az addig megszerzett pontjait, nincsen a problémájuk évközben, akkor a Haas és a Force India is megelőzte volna a gyári Renault. Tehát, hogyha az összképét nézem az évnek, a Renault szerencsével lett negyedik.
És nem tegyük hozzá, hogy a motorerőben viszont nem 2% a lemaradás, hanem jóval nagyobb.
Nem, motorerőben én azt gondolom, hogy 50-60 lóerős lemaradásuk van, pont ahogy a Hondának. A Honda utolérte a Renault az év elején. Nyilván rengeteg satszolással, de a saját számításom alapján a Renault azt a 80-90 lóerős lemaradás, vagy a Honda 80-90 lóerős lemaradását olyan 50-60 lóerőre visszatornázta a top csapatokhoz képest, ami önmagában nem kis teljesítmény, mert legalább találtak valami plusz, persze volt honnan jönni. De miközben fejlesztett a Ferrari és a Mercedes is, a Honda sokkal nagyobb léptékben fejlesztett a nagy lemaradásából, és egyértelmű, hogy beérte a Renault, ez nem csak hangzatos dicséret a Red Bull oldaláról, a Honda fel, ugye sokszor elmondták, hogy az adatok alapján megvan, ezt a saját teljesen független számításaim is igazolják, meg más számítások is, hogy legalább egy szinten van a Renault és a Honda. Innentől kezdve nyilván ez egy érdekes fejfejemeleti verseny lesz köztük, hogy kifelezi gyorsabban, hogy elkezdje utolérni a Ferrarit és a Mercedes, egyáltalán tudnak egy gyorsabban fejleszteni, és hogy emellett hogy néz ki köztük a megbízhatósági verseny, mert az egyik erőforrásra sem mondható el, hogy megbízható volt. Nyilván egy összképet tekintve a Renault még mindig megbízható, mint a Honda. A Honda nyilván az erőltetett fejlesztési verseny miatt sokkal több olyan dolgot is bevállalt idén szándékosan. majd meglátjuk, hogy mennyire szándékosan 2019-ben, de mögé szépen el lehetett bújni, hogy azért még cseréltünk két motort, mert úgyis volt arra lehetőségünk, és egy újabb specifikációt még ki akartunk próbálni.
És egy csapattal dolgoztak, azt azért tegyük hozzá a többiek három-három.
Ez a nagyon fontos ebben, hogy azért a egyetlen egy csapattól vett információkkal dolgozott a Honda, mostantól kezdve kettő lesz, ugyanúgy, ahogy a Renault-nak. És innentől kezdve ez egy egyenlőbb verseny, egyenlőbb küzdelemmé válik, hiszen nagyjából egyforma teljesítményről indulnak 2019-nek, ugyanannyi adattal. Úgyhogy én kíváncsi leszek arra, hogy a Renault tud-e picit megújulni, vagy a Honda lesz az, aki most ezt a fölfelé ívelő teljesítményugrás ezt meg tudja tartani, és még tovább közeledik a Ferrarihoz és a Mercedes. Ez messze vannak nagyon. Tehát 50-60 óra látjuk, mennyit jelent erőpályákon. Renault és a Honda motoros autóval nem lehetett labdába rúgni idén sem.
Két értelemben is két ligás volt ez a Formula 1. Egyrészt voltak a top csapatok, és az utána következő közép és hát mondjuk azt, hogy gyenge középcsapatok.
Nem voltak egyébként, bocs, hogy közbeállok. Az az érdekessége ennek az érának, vagy ennek az elmúlt két évnek, főleg az idején, hogy nem volt klasszikus kis csapat. Tehát ha megnézed, voltak középcsapatok, ott volt egy ilyen szép nagy átmenet minden irányból, ugye a középcsapatok végén volt már a Williams és a McLaren, de olyan lemaradott kis csapat, mint amiről klasszikusan kis csapatként beszélünk, nem volt. Tehát amennyire lemaradt a középmezőny az élmezőnytől, annyira teljesen egyé, majdnem, hogy egyé kovácsolódott a középmezőny, lett egy ilyen nagy massza, és azon belül iszonyú sokat forgott az erőviszony hétvégéről hétvégére.
Gyakorlatilag 3-4 csapat is bejelentkezhetett egy-egy verseny hétvégén az utolsó rajtsorért, vagy helyekért, hogyha ezt így nevezhetjük. És ugye volt egy másik a motorerőben, a Ferrari és a Mercedes az említett 50-60 lóerővel megelőzte a Renault és a Hondát, de mennyire magyarázható egy ilyen helyzet? Mondjuk a motorgyártó szempontjából, hogy a Renault-nál meg a Hondánál azt láttuk a teljes szezon alapján, hogy egyértelműen gyengébb is a motor, és megbízhatatlanabb is, mind a kettő kijelenthető.
Ez a legnehezebben megoldható dolog, amikor van egy motorod, ami se nem megbízható, se nem erős. És hogyha egyik részében sem tudsz ennek a motorfejlesztési versenynek igazán kiemelkedőt alkotni, akkor alapvetően nem magad se tudod, hogy honnan nyúj, vagy honnan kezd el, vagy mit változtass, mert hogyha egyik sem egy biztos alap, akkor ugye a megbízhatóságot az növelni, ha visszaveszünk a teljesítményt, de már eleve nagy a lemaradás, abba kéne előre menni, de ha abba megyünk előre, akkor az megint ront a megbízhatóságon. Tehát egy ilyen rókafogta csuka helyzetben vannak, és azt gondolom, hogy ez csak egy koncepcióváltás oldhatja meg. Ilyen szempontban nem baj, hogy a Renault októberben arra szavazott, hogy akkor megint egy teljesen új utat választ, csak ennek idő kell, hogy mennyi idő kell nézni, hogy a Ferrari, mennyi idő kell a Ferrarinak, hogy behozza a Mercedes-t, hogy egyáltalán 2014-től kezdve évek sora és hosszú idők fejlesztési munkája, rengeteg pénz, ami a Ferrarinál rendelkezésre áll a motorfejlesztési részlegen, kellett ahhoz, hogy 3-4 év alatt a Mercedes-e pariba legyenek. Tehát, hogy akármilyen nagy gyártó a Honda, akármilyen nagy gyártó a Renault, de egyszerűen nem biztos, hogy megvan hozzá ez a know-how, vagy megvan az az erőforrás a háttérben, amivel ez összeáll, vagy amivel össze kéne, hogy álljon. Miközben azért a Honda is bejelentett új együttműködéseket az IHI-vel például, akik korábbi jó, nagyon megbízható és kifejezetten hatékony turbóbeszállítói voltak a 80-as években. Nem tudom, hogy ezek mikorra érnek be, hogy ez 2019 évelején már tetten érhető lesz-e, vagy csak a szezon később részében, vagy akár 2020-ban, de hogy muszáj minden követ megmozgatniuk, és ezt látom, hogy meg is mozgatnak, csak nem tudom, hogy mit találnak ezek alatt a kövek alatt.
Ugye, ha megnézzük, 2005-ben és 2006-ban volt az az érdekes helyzet, amikor a Renault és Fernando Alonso meg tudta nyerni a világbajnokságot, úgy, hogy a Renault-é nem feltétlenül, vagy valószínűleg nem a legerősebb motor volt. Ugye 2005-ben a McLaren Mercedes-é volt talán a legjobb konstrukció, de a Mercedes motor nagyon megbízhatatlan volt, és Kimi Räikkönennek is voltak hibái. 2006-ban pedig végül Schumacher és a Ferrari hiába próbálta, nem tudta visszaszerezni Fernando Alonso-tól a WB címet. Ez volt az a két év, amikor a motor erő és a motor megbízhatóság valamennyire kiegyenlít, még hogyha ez igazán látványos, talán 2005-ben is volt.
Igen, érdekes egyébként, hogy most így mondod, hogy az utolsó V10-es VB-t, meg az első V8-as VB-t a Renault nyerte, de hogy ott egy jelentős változás volt a szabályokban, miközben akkor a motor konstrukciója is sokkal szabadabb volt, ugye a Renault rengeteget kísérletezett különböző hengerszög elrendezési verziókkal, 111 fokos motorral, 72 fokos motorral, aztán ugye a közel 90 fokra beálltak, és utána a szabályok miatt aztán kötelezővé is vált. De hogy alapvetően a Renault igazi nagy ereje akkor egyrészt az eltérő koncepció mellett abban rejlett, hogy jóval kevesebbet fogyasztott, vagy érezhetően kevesebbet fogyasztott, mint a versenytársak, és kisebb hűtési igényen is rendelkezett, ami köridőre fordítható. Tehát ez köridőben tetten érhető, hogyha kevesebb hűtés kell, akkor nyilván hatékonyabb az aerodinamika. Ha kevesebbet fogyasztok, akkor kisebb üzemanyag mennyiséggel vághatok neki a futamnak, megint csak javul a köridőm. és ezt használta ki nagyon jól akkor a Renault, illetve később a Red Bull. De ez most már nincs meg, tehát a hibrid érában sajnos azt kell mondani, hogy akinek hatékony motorja van, azért a legerősebb, és azért a legjobban fogyasztó motor, és ez a Mercedes és a Ferrari.
Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést Weber Gábor Formula 1-es szakkommentátorral. Az interjút egyébként megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán és az infostart.hu oldalon is. Tartsanak velünk továbbra is!